Na akkor kicsit mesélek a Párizsról. Azért volt lehetőségem ott lenni első körben, mert a BMW-nek van ez a, nagyon sokféle művészeti projektje van a BMW-nek, és nem pár éve, hanem ezek évtizedek óta csinálnak tök jó dolgokat, és az egyik közülük ez az Art Car, amiben felkérnek művészeket, egy mostanra már egy ilyen zsűriszerű testület javasol, hogy kit kellene megkeresni. Felkérnek művészeket, akiknek felkínálják a lehetőséget, hogy választhatnak egy típust az autókból, és aztán azt a saját életművükhöz passzolóan dekorálják, és teszik így a saját ártkárjuká. És mondtam, hogy az eleve nagyon tetszik, hogy idén egy nő, a Julie Meretu nevű Amerikában élő, New Yorkban élő festőnő kapta ezt a lehetőséget, és a Pompidou-ba volt ennek az autónak a leleplezése, és tényleg olyan volt, tehát hogy az elején mondtuk, mit mondtuk, hogy dráma a hőst életmű körül, tehát hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon megépített, szuper rendezvény volt, ilyen vörös szőnyeges bevonulással, az egész világból voltak ott újságírók, meg mindenki, aki így a BMW köréhez tartozik, és a Pompidou-nak a fogadó terét teljesen átalakították, felépítettek egy hatalmas színpadot, azon állt az autót, persze letakarva, és akkor az elindult az egész egy ilyen kis fogadással, és aztán a zenéből változásából érzékeltet, hogy na mindjárt jön a show műsor, és akkor mindannyian oda települtünk, és akkor volt ilyen visszaszámlás, nem tudom, és egy ilyen nagyon bitang versenyautót választott a Julie, és sokat beszélt a színpadon arról, ez egy félig etióp származású nő, nagyon, szerintem nagyon szép, magas, vékony, és ilyen kraftos csaj, ilyen bőrruhába állt a színpadon, és ami nagyon érdekes volt nekem, hogy eleve, amikor az ember színpadra lép, akkor átlényegül egy ilyen szerepjátszásba, tudod, mert azért mégse otthon vagy, hanem egy színpadon, ráadásul ez a nemzetközi premierje a Te Melódnak, de ő valahogy annyira természetes volt, és normális, és önmaga, ahogy ott állt, és arról beszélt egyébként, amikor megkeresték ezzel az ötlettel, akkor ő mondta, hogy köszi, de nem. Hogy így egyáltalán nem értette, hogy neki hogy tudna kialakulni, hogy igazán köze ehhez az egészhez, hogy autósz, hogy nyilván ismerte ezt az Art Car szériát, meg ebben ilyen szupersztár képzőművészekkel dolgoztak együtt, tehát hogy egy tök magas presztízsű dolog, de valahogy azt érezte, hogy ez nem az ő ügye.
De gondolom azért ilyenkor valamiféle minimális pénzjuttatásban is részesül a művész, vagy akkor a PR értéke van, hogy egyből dob egyet az ázsió olyan?
Ezt nem is tudom érdekes módon, hogy milyen anyagi feltételekkel jár egy ilyen együttműködés. Nagyon érdekes, amit ő ebből egyébként kihozott, mert miközben az autónak volt a bemutatója, és ő elmesélte, hogy az elején nem akarta, és hogy hogyan és mi az, ami végül őt meggyőzte, hogy ez neki is tud lenni köze, és aztán látszott, hogy ő ebbe totál beleállt, és tök megszerette, és elment megnézni egy ilyen versenyt, hogy néz ki, és ott tök elkapta ez az adrenalin. Kifejezetten izgatta, hogy egy versenyautónak milyen aerodinamikai megkötései vannak, ami érinti azt, hogy majd az ő műve hogyan kerülhet, és hogyan nem kerülhet rá, mert azt nem kockáztathatja, hogy ez az autóverseny szempontjából a maximumot hozza ki magából majd ez az autó. Ott volt két nagyon helyes autóversenyző fiú, akik majd viszik ezt az autót júniusba a versenyen Franciaországba.
Ja, hogy ezzel...
Ezzel fognak versenyezni, igen, és ugye nagy kivonulás volt a BMW-nek az igazgatója, a boardnak a vezetője, beszélt a színpadon, beszélt az a pasi, aki a kultúrával kapcsolatos együttműködéseket felügyeli és viszi. Őt nagyon bírom, ővel már korábban találkoztam, és egy nagyon hosszú interjút csináltam vele, meg a Julie, és az egész olyan tök jó hangulata volt, és ülnek szembe ezek a fantasztikusan felöltözött francia nők, egy csomó ilyen művész eseményesen felöltözött ember, tudod, ilyen crazy, ilyen hosszú zoknikba, csávók, kis sortokban, nagyon-nagyon viccesen, egy ilyen jó közeg, és akkor utána mondták, hogy köszönik mindenkinek, hogy itt voltak, aki hivatalos a ültetett vacsorára, az jöjjön fel a Pompidou-nak a legtetejére az étterembe, aki nem, az pedig érezze jól magát, mert nekik is volt mi szemszájnak ingered, de mi felmentünk a vacsorára, amint egy gyönyörűen megterített, állsz a Pompidou tetején, ahonnan egész Párizst lehet látni, és újra rádöbbensz arra, hogy mennyire egységes építészetileg ez a város, hogy ahova nézel, ott ugyanez a tipikus 6-7-8 emeletes, piszkos fehér színű, ilyen magabiztos, gyönyörű, nagypolgári épületeket látsz, amerre a szem ellát. És akkor ott volt egy vacsora, nyilván nagyon finom volt, csaj DJ volt, ez is tetszett, hogy vitték ezt a női vonalat, nagyon jó zenét játszott. És másnap pedig egy sajtó esemény és sajtótájékoztató volt, ahol interjúkat lehetett csinálni, meg kérdezni végre, meg az is nagyon, tényleg kifejezetten nagyon érdekes volt, és utána mi ezt összekötöttük egy ilyen családi utazással, hiszen ott volt Simikém és apukája, előtte is már pár napot, meg utána is pár napot, és akkor toltuk, amit lehet Párizsban.
És ettetek is valamit azért?
Hát nagyon ritkásan, általában ilyen itthonról hozott szendvicseket, hát beosztja az ember. Meg én mégis a hazai ízek az igaziak. Igen, olyan, most honnan tudod, hogy főznek a franciák, meg Párizsban? Hát mi van, hogyha úgy össze van butáskodva az a tál?
Meg olyan turistás az egész.
Nagyon turistás az egész. Az mondjuk engem tökre lesokkolt, hogy amikor jönnek ide külföldi újságírók, és mondjuk megkeresnek, hogy segítsek nekik, vagy mondjam, nem tudom, és akkor születnek cikkek arról, hogy milyen Budapest, akkor mindig azt szoktam érezni, hogy amit ők látnak, azért az egy pár nap benyomása, hiszen az szokott lenni a képük, hogy Budapest egy nagyon élvezet alapú város, ahol a helyiek ülnek a kávézókba, dumcsiznak, a ligetbe bicikliznek, és hogy szuper galériák, és múzeumok, és éttermek, és nem tudom, és tökre azt hiszem, hogy ez nem az, ahogy a budapestiek valójában élnek. Párizsban viszont azt látod, hogy az éttermek a helyiekkel vannak tele, a helyiek ülnek valóban a kávézókban. Tehát van egy nagy turista had nyilván, de én nem azt érzékeltem, hogy lenne a két Párizs az övék, meg amit mi megkapunk, hanem hogy ott ezek a ráérős beszélgetések valóban a franciák között zajlanak, nem pedig az odalátogató amerikaiak között is szintén, de nem kizárólag.
Hát nagyon nehéz ezt megítélni, hiszen persze nem mentél kijebb 5-6 kerületet Párizsba, meg az ide látogató újságírost sem viszik el a Hős utcába és környékére. Mondjuk a Vekerlére elvihetnék a Vekerle terepre, ez annyira jó hely, de hát az kívül esik. Szóval azt a képet azért lehet árnyalni, az biztos, hogy Párizs, én most egy ilyen régen letűnt magyar szerzőt, bizonyos Hamvas Béla egyik könyvét olvasom, a magyar géniuszokról, mert szeretném megérteni, hogy mi a manó történik itt mi nálunk, és ezt a könyvét még a 40-es évek elején írta.
A magyar géniuszokról?
Az öt magyar géniusz, hogy hogyan rakódunk mi össze. És ő például valahol azt írja, nagyon sokat ír a Somlói Borról, de hát erről majd később fogok, még nem a mai adásban, hiszen végére kell érnem a tudásnak. Szóval ő azt mondja, hogy a nyugati kultúra és a magyar kultúra is Párizsra nézett mindig is, azonnan jön, azonnan szabadul el a Róma, ugye nyilván az antika, a latin, de hogy amit mi így nyugati kultúraként érzékelünk, és mondom még egyszer, ez a 40-es évek, múlt évszázad, tessék ezt helyen kezelni, szóval a Párizs központuság az, ami, és mi csak leképezzük, ami ide eljut fölénk. Meg így nagyon, nagyon érdekes könyv, ha valakinek van ideje, vagy...
Mi a címe?
Azt hiszem, az öt magyar géniusz, de meg, ha így beütöd a Google-ba, hogy Hamvas Béla az öt magyar géniusz, akkor simán kidobja a pontos címét. Én kérek elnézést. Már úgy, hogy az műsor elején is összekevertem a jazz zenészeket, akik elkövették azt a klasszikus, egyszerűen képtelen vagyok pontosan megjegyezni címeket.
Megnézem.
A legeklatánsabb példa, amikor az a bizonyos magyar film, amiről hosszú perceket értekeztem, hogy a válasz mindenre, de nem ez a címe, hogy a válasz mindenre, és akkor ezt még,
ja,
és akkor
igen,
ezt még tudunk cizellálni, hogy nem megy a fejembe, mert hogy mondja, a Vernon Subutex-et tudtam megjegyezni, mert az egy név, de hát annyi olyan könyv van, az a Jennifer Egan-nek sem emlékszem már, hogy az idő időrablók, biztos nem ez volt a címe. Azonban, amire rá akarok kerekedni.
Ne haragudj, az öt géniusz földje.
Na. És én mit is mondtam? De az öt géniusz benne volt, meg hogy Hamvas Béla
meg érte. Magyar. Igen. Igen, a magyar nincs benne. Az öt géniusz földje Hamvas Béla.
Ha valamit akartok olvasni jót, így nyáron, mert szerintem érdemes, akkor tegyétek azt. Szóval nagyon jól jönne itt valami francia zene, de van bennem ez az ellenérzés valahogy mindig, hogy azért se olyat, amiről beszélünk. Mert az olyan egyszerű lenne, nem?
Persze.
Az olyan...
Persze, értem, na. Mit mondasz. Ennél izgalmasabb vagy, ennél kikövetkezthetetlenebb vagy.
Szóval egy Kolinga nevű zenei társulás, akit egyrészt egy...
Kolléga? Kollégád?
Olyan, mintha meg sem hallottam volna, megyünk tovább. Kolinga, egy gánai hölgy, aki énekel.
Vannak gánai kollégáitok, várjál, ez nagyon várjál, tetszik. De most, tényleg egy nyitott pincészet.
Most jön a nehézség, mert egy belga zenésztársa van, aki meg multi-instrumentalista, mindenféle hangszeren játszik, és nincs olyan, hogy Belgium, tehát ez valaki nekem megmondja, de nincs. Hát flamandok, vallonok, hát nincs olyan, hogy Belgium. Hát tudjuk nagyon jó, föl a Brüsszel, hát az ilyen főváros, az ilyen Mateja Disco, ez a címe.